Prédikáció 2010. február 14.
Fennállva halljuk meg azokat az igéket, amely alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném hirdetni köztetek. Írva található Lukács evangéliumában, a 6. fejezetben, a 17-től 26-ig terjedő versekben így. Azután lement velük, megállt egy sík helyen, vele együtt tanítványainak nagy sokassága és a nagy néptömeg egész Judeából, Jeruzsálemből, a tenger mellékéről, Tírusból és Szidonból. Azért jöttek, hogy hallgassák őt és meggyógyuljanak a betegségeikből. Akiket tisztátalan lelkek gyötörtek, meggyógyultak. Az egész sokasság igyekezett őt megérinteni, mert erő áradt ki belőle és mindenkit meggyógyított. Ő pedig tanítványaira nézett és így szólt. Boldogok vagytok, szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégítettek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek, gyaláznak bennetek, és kitörlik neveteket, mint gonosz nevet az ember fiáért. Örüljetek azon a napon, és ujjongjatok. Íme nagy a ti jutalmatok a mennyben, mert ugyanezt tették atyáik a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalásotokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok. Jaj, amikor jót mond rólatok minden ember, mert ugyanezt tették atyáik a hamis prófétákkal. Foglaljunk helyet, idáig Isten igéje. Kedves testvéreim, mielőtt belekezdenék az ige hirdetésbe, egy közös kis meditációra, imára szeretném hívni a testvéreket, olyan formában, hogy szeretnék felolvasni különböző szövegeket, és kérem, hogy figyeljenek oda, és aztán tartunk egy kis csöndet, és figyeljenek arra, hogy milyen hatást kelt önökben az, amit olvastam, milyen érzések, pozitív vagy akár negatív érzések jönnek föl belülről. Először szeretném még egyszer a felolvasott textust, az ige hirdetésünk textusából néhány mondatot kiemelni, és kérem, hogy most erre figyeljenek. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégítettek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. De jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalásatokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj, akik most nevettek, mert gyászolni és sírni fogtok. Vajon ki vagyok én? Szegény vagy a gazdag? Hol ér el most engem Jézus szava? Megerősít, megszégyenít, dühössé tesz, egy távoli világrész hangját olvassam, az a kis írás cím, hogy Afrika hangja. Halljátok meg, keresztények! Éhes voltam, Ti pedig tanácskozásokat szerveztetek éhségemről az emberbaráti szervezetekben. Börtönben sínylődtem, és ti a kápolnában imádkoztatok szabadulásomért. Mezítelen voltam, és ti komoly vitát folytattatok mezítelenségem erkölcsi vonatkozásairól. Beteg voltam, és ti térden állva mondtatok köszönetet Istennek saját egészségetekért. Hajléktalan voltam, ti pedig meleg fészekről prédikáltatok nekem, mely az isteni szeretet házában vár ránk. Úgy látszik, vallásosak, becsületesek vagytok, és egészen közel álltok Istenhez. De én továbbra is éhes, magányos, mezítelen, beteg, hajléktalan vagyok, börtönben sínylődöm, és nagyon fázom. Afrika hangja. Talán meg itt megszégyenít. De az is lehet, hogy arra gondolok, hogy azért ez nagyon messze van. És hogy mire is költik a segélyeket? Fegyveres bandák rohangálnak. Ölik egymást. Én ezt nem tudom megoldani. Lépjünk egy kicsit közelebb, érkezzünk meg Magyarországra. Egy alapítványnak a felhívása. Dél-Baranyában 191 kisdiák ebéd helyett zsíros kenyeret kapott enni. Adta hírül 2009. november 3-án a Népszabadság egy féloldalas cikkben. Az ok? Az iskolát fenntartó három önkormányzat egyike sem volt képes kifizetni az egy gyerekre eső 1500 forintos kiegészítő támogatást. Márpedig enélkül a kiegészítés nélkül pusztán az állami fejkvótából az egyszeri meleg étkezést nem lehet megoldani. Így alakult ki az a tarthatatlan állapot, amikor a források végleg elapadtak. Márpedig tudjuk jól, hogy az ingyenes étkezésre jogosult gyermekek többsége számára csak az iskolai étkeztetés biztosítja a napi egy tál meleg ételt. Az önkormányzatokat, illetve a szociális segélyre szoruló családokat sújtó költségvetési elvonások miatt 2010. januárjától önkormányzatok százai kerülhetnek hasonló helyzetbe, miközben az ingyenes étkeztetésre szoruló gyerekek száma drasztikusan megemelkedhet, különösen a hátrányos helyzetű kistérségekben. Nincs már mire várni, kitől segítséget kérni, elérkezett a cselekvés ideje. Ez már nagyon közel van. Talán még nem ért el minket, de nagyon közel van. Most akkor ez mi? Politikai kérdés? Társadalmi kérdés? Hol van ebben a helyem? és végül egy írótól. Lassabban kétféle szegénységről beszélünk. És ezek ugyan nem függetlenek egymástól, de az összefüggés szövevényes. Aki szegény, abba belerugnak, de nem mindig mernek, merünk, hisz mi rugunk egymásba. Ez a fajta szegénység nem azonos a létminimum alatti létezéssel. Fontosabb a tehetetlenség, a kiszolgáltatottság, a kilátástalanság. Amikor mi 51-ben ki lettünk telepítve, akkor nagyon rossz körülmények közé kerültünk, de nem voltunk szegények. Mert például elkölcsi fölényben voltunk, elhalmoztak a részvétjeleivel, és volt valami kollektív családi tapasztalatunk is a pénz birtoklásáról, illetve nem birtoklásáról. Mi szegénységben éltünk. A mi szegénységünk akkor olyan volt, akár egy rongyos ruha, tudni lehetett, hogy majd levetjük, kicseréljük, nem díszmagyarra, hanem zakóra, farmerra. Az igazi szegénység belénk van égve, bele van épülve a sejteinkbe. A szegénység korszerűtlen és aktuális. Szégyen, probléma, civilizációnk eltekint tőle, nagy pénzeket ölve bele, nyugtatja a lelkiismeretét. A kormányzóné levest oszt, pedig mint minden alaplét dilema, ez sem megoldható, ez sem megoldásra vár. Szeretett testvéreim, azt gondolom, hogy talán a szentírási üzenet egy picit kitágult a lelkünkben, hogy hallottuk ezeket a sokféle, sokfelől jövő hangot, és talán azt is meg tudtuk hallani, hogy mi erre a sokféle hangra hogyan rezonálunk belülről. Talán így minnyájan érintettekké váltunk. És keressük azt, hogy Jézus szavai mire indítanak minket, merre vezetnek minket. Én, amikor ezt olvastam és magamba ugyanígy végig gondoltam, arra jutottam, hogy egyfelől számomra ez a szentírási rész vigasztalás, az önbecsülésem megerősítése. Másik oldalról pedig egy nagyon erőteljes és profétai figyelmeztetés a felelősségre, a felelősségemre, amit hordoznom és hordoznom kell. Ugyanakkor nyilván egy fontos figyelmeztetés arra is, hogy hol vannak az én határaim. Nagyon nagy ellentétek között élünk Magyarországon. Nyilván elér minket Afrika hangja is, de Dél-Baranya sokkal, de sokkal közelebb van, és azt gondolom, hogy ez minnyájunkat el kell, hogy töltsön minimum nyugtalansággal. És keressük, hogy hol a helyem, mit üzen nekem ez a szentírási rész, hol szólít meg engem a vigasztalással, az önbecsülésem megerősítésével, és hol figyelmeztet a felelősségemre és a határaimra. Minden esztendőben megrendezik Magyarországon az operabált. Jól öltözött emberek érkeznek erre az alkalomra, csokornyekkendőben, urak, hölgyek, finom ruhákban, finom ételek, luxusautók, egy szóval a jólét illatait láthatjuk. Minden alkalommal ezzel szemben megrendezik a hajléktalan bált az Andrássy úton, ahol fogatlan embereket látunk, lecsúszott embereket látunk, paprikás krumplit és áporodott ruhákat. Azt kell, hogy mondjam, hogy a jólét illatával szemben megjelenik a nyomornak a szaga. Mi nem tartozunk, azt gondolom, se ide igazából, és talán oda sem. Éppen ezért nagyon sokszor megjelenik bennünk egyfajta érzés, nem kellemes érzés, az irigység azok felé, akiknek több van, és a lesajnálás azok felé, akiknek kevesebb van. Hol van az én helyem? Kik itt a megszólítottak? A 12-es kör, a tanítványok? Vagy éppen a 72-es kör, vagy a sokaság? Én úgy gondolom, hogy mindnyájan megszólítottak vagyunk ebben. Jézus a boldogságról beszél. Ez a legfurcsább, hogy úgy érezzük, hogy itt ez a szó teljesen testidegen. Hogy kerül ebbe a környezetbe a gazdagok fényűzése és a szegények nyomorúságok közé ez a szó, hogy boldogság. Boldognak lenni a Szentírásban azt jelentette, hogy egy állapotot elérni, amit lehet sikernek, megelégedettségnek, harmóniának felfogni. Ez a boldogság. Érdemes végig gondolnunk azt is magunkban, hogy a boldogság utáni vágyunk merre felé indít minket. Talán lehet, hogy taszít a lecsúszottaktól és az operaház felé visz minket. Mit jelent számomra a boldogság? Mi az, aminek én a legjobban örülni tudok? Ha örömmel végzem a hivatásomat, hogyha egy viszonylagos családi békében élek, ahol számíthatunk egymásra? Ha megvan a létbiztonságom? Ha megvan az egészségem? Ezek legyenek meg, ezeket birtokoljam, és akkor boldog leszek. Így érezzük, így gondoljuk, így képzeljük. De tudok-e boldog lenni, ha mindez nincs meg? Azt gondolom, hogy elsőre őszintén azt mondanánk, hogy nem. És tudok-e boldog lenni akkor, ha nekem megvan, és másoknak meg nincs meg? Ha érző ember vagyok, akkor erre is azt mondom, hogy nem igazán. Jézus olyanokat nevez boldognak, akiket mi nem mernénk annak nevezni. Szegények, akik fáradnak, akik elrejtőznek és szégyellik a szegénységüket, akik elnyomottak, akik szociális bizonytalanságban élnek, a baranyai gyerekeket, akiknek nincsenek javai, nincsenek birtokai, akik másoktól függnek. Azokat nevezi boldognak, akiket lehet, hogy a szívünk mélyen mi veszteseknek, lúzereknek gondolunk. Hiszen a zsoltárok is valami ilyesmiről szólnak, hogy az Isten áldása a gazdagság, átka pedig a szegénység, és az oka nem más, mint a lustaság, a tehetetlenség, a tehetségtelenség és a bűn. Egy életvitelnek a következményei. Aki rendesen él, annak jól megy a sora, aki pedig nem, annak rosszul. Aki nem dolgozik, ne is egyék. Később aztán úgy kezdtek erre gondolni a bibliai világban, hogy a szegénység lehetőség arra, hogy különleges módon az Istenben bízzak. Megjelennek Jahve szegényei. És itt kétfelé ágazik az út. Az egyik az a szegény, aki kapzsi és irigy. Ez a típus megjelenik a híres regényben, a Nyomorultakban. Megjelennek ezek a szegények, akik a kis Hozettet magukhoz veszik és kihasználják, bár önmaguk is szegények, mégis a még kiszolgáltatottakat kihasználják és szinte tönkreteszik. És megjelenik az Istenben bízó szegény. Ha valaki végigolvassa a 73. Zsoltárt, akkor megtapasztalja, hogy hogyan váltakozik ez a két érzés, szempont, alapállás a Zsoltárban. Szegénynek érzi magát, és dicséri az Istent, aztán egyszer csak észreveszi a jólétben élőket, és feltámad benne a düh, az indulat, és megvan ennek a helye, és a végén eljut a megbékélésig. Hogy az Isten szegénye lehessen. Fontos volt az a szempont, amit az író hozott be. Kitelepíthetnek, elvertik mindenemet, de egy olyan családban nőttem föl, ahol megtanítottak arra, hogy hogy kell a pénzzel bánni. Hogy mi az, hogy műveltség, hogy milyen szavakba lehet kapaszkodni. Ha van hitem, akkor ugyan elvehetik mindenemet, de ha véget ér a külső nyomorúság, én újra tudom magamat építeni. Nem vagyok szegény, nagyon is gazdag vagyok. Ha megvan mindez az én számomra, a műveltségem, a jó neveltetésem, a jó ősök, élhetek bárhogy is, gazdag vagyok. A személyiség kulturáltsága az gazdagságot jelent. Itt Jézus azonban azokat szólítja meg, vagy azt mondom, hogy azokat szólítja meg elsősorban, akiknek még ez sincs meg, ők lennének a boldogok, akiknek ennyire semmiük sincs, akiknek esélyük nincs a felemelkedésre. És most megint gondoljunk hazánkba azokra az emberekre, akiknek nincs meg ez a kulturáltságuk. Nem csak az a bajuk, hogy nincs mit enniük, hanem az a bajuk, hogy adott esetben tanulatlanok, vagy olyan körülmények között nőtek föl, hogy semmiféle minta és példa nincs előttük a családban, de ami még szomorúbb és még gyalázatosabb, hogy egyre inkább az iskolában sem, egyre inkább a társadalomban sem. Ők lennének a boldogok? Az állapotuk szerint? Hát én azt gondolom, hogy aligha. Ezt az állapotot azért nem mondjuk boldogságnak. És vagy nekünk erre kéne törekednünk? Hát nem is lennénk rá képesek. Alig, ha erről van szó. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nyugtalanító beszéd a javából. Ha van birtokunk, ha van vagyonunk, ha jólétben élünk, akkor bizony hamar elér minket Jézusnak a jaj szava. Már megkaptátok a vigasztalásatokat. Már nem következik semmi. Mindenetek megvan, már nem is tudjátok, hogy mit akarjatok. Még több pénzt, még több hatalmat? Meddig? Hírnevet és imádatot? Most jól laktatok, de éhezni fogtok. Most nevettek és sírni fogtok. Mi ez? Fenyegetés? Azt gondolom, hogy nem. Csak figyelmeztetés. Az élet mulandóságára és változékonyságára. Jaj, nektek, ha az emberek hízelegnek nektek, mert hamis profétákká lettetek. Jaj, nektek, mert már jól laktatok, és éhezni fogtok. Néha ez a jaj bekövetkezik már ebben az életben is. És jól van ez így, be is kell, hogy következzen az, hogy akik loptak, csaltak, tönkretették ezt az országot, elérje őket a törvényes igazságszolgáltatás keze. Mert jól laktak, és semmi nem volt elég. Jó, ha az Isten igazságosságából valamit ebben az életben és ebben a világban is megérzünk. De mégis ne szégyeljük, hogy a végső igazságszolgáltatást nem a jelenlegi élettől és a jelenlegi helyzettől várjuk, hanem az Istentől. Nyugtalanító beszéd ez, de egyben felforgató is. Olyanokat mond boldognak Jézus, akiket sem most, sem akkor nem tenne és nem mondana senki. Mit gondolunk akkor, ha most mégis azonosulunk Jézus szavával? Ha azt mondjuk, hogy igen, ez nekem szól, akkor vajon az lenne az üzenet, hogy legyél még szegényebb, éhez, szomorkodj, és akkor majd boldog leszel? Ezek valamiféle erények lennének? Nem. Ez itt és most vigasztaló beszéd, az önbecsülést visszaállító beszéd. Te, akinek semmit sincs, sem anyagi értelemben, sem szellemi, sem lelki értelemben. Téged mondalak boldognak, én Jézus. Senki nem mondana, senki, csak én. Azt üzenem neked, én Jézus, hogy Isten a te oldaladon áll. Tiétek az Isten országa, és ezt hallja meg mindenki. Mi lehet a szituáció a Jézus beszédének? Odafordul a szegényeknek, elmondja, hogy boldogok vagytok. Aztán odafordul a gazdagokhoz, és elmondja, hogy jaj nektek. Jézus ezt mindenki szeme láttára teszi. Azt üzeni, hogy Isten a te oldaladon áll. Tiétek az Isten országa. Folyton arról beszélsz, hogy annyi minden hiányzik az életedből. Jézus azt mondja, hogy bőségben lesz részed. Elmagányosodtál, kizártak közösségekből. Én a közösséggel ajándékozlak. Nem erkölcsi parancsról van tehát szó, hanem vigasztalásról, proklamációról, meghirdetésről van szó. Isten a király, és ennek következményei vannak. Isten országa az ő uralkodása, az ő gondviselése. Az özvegyet és az árvát ne érhesse sérelem. Minden nincstelen és elnyomott kapja meg a jogait. Jézus azt hirdeti, hogy ő vele ez már elkezdődött. Hogy ő vele ez már felismerhetővé vált. A sumér világban a király anyaként az ölébe hordozza a népét. Most ez az Isten, ez Jézus, és ez minden királyságnak az ős mintája. Nem a zsarnokság, nem az öncélú hatalom, hanem az a király, aki az ölében hordozza az ő népét. Mindenki, aki hatalomra kerül, és aki hatalommal bír, és azt gondolom, hogy ez nekünk, bennünk megvan, ez a kép kell, hogy előttünk legyen. Isten a király, és ezért védi az életet. És azok mellé áll, akik körül elfogy a levegő, akik nem képesek élni az életüket. Lehet, hogy önhibájukból. De az is lehet, hogy a mi hibánkból. Az is lehet, hogy van egy határ, és nem tudok rajta segíteni, mert felelősnek kell, hogy maradjon az életéért, a szegénységében is. De az is lehet, hogy tudok adni valami olyan segítséget, ami nem veszi el az ő cselekvőképességét, hanem segít abban, hogy tegyen magáért. És ez dolgunk, ha van rá hatalmam. Lehetőségem és határom. Helyette a szegény helyet nem élhetek. Ha biztosítok lehetőségeket, akkor igenis felelőssége, hogy éljen azzal. Ha nem teszi, akkor valóban igaz a bibliai gondolat, aki nem dolgozik, az ne is egyék. És hogy a lustaság a következménye, a szegénysége. Ezért nem vagyok felelős. Hogyan gondoskodik, mit tesz Jézus értünk? Én azt gondolom, hogy nagyon szélesen értelmezi ő a szegénységet. Lelki, testi értelemben egyaránt. Minket, a szegényeket Isten gyermekeinek nevezi. Helyreállítja az önbecsülésünket. Azt mondja, hogy Istenhez tartozunk akkor is, amikor teljesen kiszolgáltatottak vagyunk, sőt, lehet, hogy akkor tartozunk igazán ő hozzá. Ki lehetek szolgáltatva, testileg, fizikailag, szellemileg, lelkileg egyaránt. Azt üzeni, hogy az utolsó ítéletben ő a bíró, de ő a bíró a szegényekkel és a nyomorultakkal azonosítja magát. Óv minket az aggodalomtól és a kapzsiságtól. Imádkozni tanított minket. És még arról is gondoskodott, hogy az ő evangéliuma konkrét anyagi segítséget jelentsen. Így történt ez akkor, amikor Zákeus, a nagyon gazdag vámszedő, rájön arra, hogy az élete minden gazdagsága ellenére kátyúba jutott. És szétossza a vagyonának egy részét, nem számolja föl a létét, de a vagyonának egy komoly részét szétosztja a szegények között és azok között, akiket megkárosított. Hol vannak a Zákeusok Magyarországon? A gazdagokat pedig óvja a hamis biztonságtól. És azt is elmondja nekünk, hogy a gazdag és a szegény sorsa össze van kötve, amikor a szegény Lázár és a gazdag példázatát elbeszéli nekünk. A szegénység lehet erény, itt nem az. A nyomor nem jó. Isten ezt másképpen gondolja. odáll a szegény mellé, a gazdagot pedig a felelősségére figyelmezteti. Azt gondolom, hogy életünk szegénységében Isten a mi oldalunkon áll, vigasztalást és önbecsülést ad a számunkra, gazdagságunkban pedig szüntelenül figyelmeztet a felelősségünkre, a lehetőségünkre és a határainkra. Amen.